Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában a mai műsorban is. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Elindult egy űrszonda a Merkurhoz. Teszünk egy időutazást, aminek már világrekordere is van. Szabályos négyszögletes sékhegyre bukkantak az Antarktiszon, ahol meghökkentő hangot is rögzítettek a tudósok. Sárgarépa felhasználásával hoztak létre környezetbarát betont. Elkészítik a Titanic pontos mását, amelyet vízre is bocsátanak, a zsiráf foltjai határozzák meg a túlélési esélyeit, és végül szenzációs régészeti kincsekre leltek Érdnél. Ennyit előjáróban is most következzenek a részletek, mindenek előtt egy érdekes projektet mutatunk be. A tervezetnél hónapokkal később október helyett csak a jövő évben január vége felé landol a Ryugu aszteroidán a Hayabusa 2 japán űrszonda, mert a kisbolygó felszíne a vártnál göröngyösebb, és ezért nehéz megfelelő leszálló helyet találni a számára. A 2014-ben felbocsátott japán űrszonda 3,5 éves utazás után idén júniusban érkezett a Földtől mintegy 300 millió kilométerre lévő kisbolygóhoz, és jelenleg 20 kilométeres távolságban kering körülötte. Ám szeptemberben már sikeresen a Ryugu felszínére bocsátott két kutatórobotot, Rovert, október elején pedig egy további leszállóegységet, a Muscatot, de a tervek szerint maga az anyaszonda is többször leszáll, mint egy 900 méter átmérőjű égitestre, hogy kőzet és talajmintákat gyűjtsön. A roverek feladata, hogy felvételeket készítsenek az aszteroidáról és megmérjék a felszíni hőmérsékletet, és már küldtek haza fotókat, sőt egy videót is. A kutatók várakozásaival ellentétben semmiféle nagyobb mennyiségben felgyüremlett finom anyagot nem találta az űrmodul a Földtől mintegy 300 millió kilométerre lévő Ryugu felszínén. Ennek okát még vizsgálni fogják az elkövetkező hetekben, mert a kozmikus erózió miatt elvileg kellene lennie pornak. A közlés szerint mindenféle kősziklák és gömbölyű kövek láthatóak, de egyelőre nem tudják, hogy ezek mennyire szilárd anyagból vannak. A leszállóegység teljesítménye minden várakozást felülmúlt, a mérési adatok pedig meglepetést okoztak, főleg ami a por hiányát illeti. A Japán űrkutatási hivatal, rövidítve JAXA bejelentése szerint az űrszonda októberben két landolási próbát is tart, novemberben és decemberben pedig megszűnik vele a kapcsolat, mert abban az időben a nap túloldalán lesz. A JAXA azt is tervezi, hogy a misszió alatt egy krátert robbantanak az aszteroidába, és az űrszonda a kráterből szintén gyűjt majd mintákat az évezredek óta érintetlen, vagyis a szelektől és sugárzástól megkímélt anyagokból. A csillagászok szerint a Ryugu olyan szerves anyagokat tartalmazhat, amelyek a földi élet kialakulásához is hozzájárulhattak, így többet megtudhatunk az élet keletkezéséről. A távolból hazaküldött adatok első értékeléséből már sikerült következtetéseket levonni. A kutatók arra jutottak, hogy a naprendszer keletkezésének első 100 millió évéből származó fekete kőzet állaga a barna szénéhez hasonló, vagyis a kisbolygó lényegesen keményebb és érdesebb anyagból van, mint azt feltételezték. Ez némi fejtörést okoz a kutatóknak, a legfontosabb elemzéseket majd akkor végezhetik el, amikor a tervek szerint 2019. decemberében a Hayabusa 2 elhagyja a Ryugut, majd várhatóan 2020-ban landol a Földön és hazahozza magával az összegyűjtött mintákat. A folytatásban pedig maradunk még a világűrben, elindult egy űrszonda a Merkurhoz, ez az egyik témánk, és teszünk egy időutazást is, aminek még világrekordere is van. Mindjárt jövünk a részletekkel, maradjanak velünk!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Tudás, csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása
most folytatódik.
Elindult a napokban az európai japán Bepi Kalambó űrszonda a naphoz legközelebb keringő bolygóhoz, a Merkurhoz, ez tehát a következő témánk. Az Európai űrügynökség, az ESA és a japán űrügynökség a JAXA által közösen indított szonda fejlesztésében magyar kutatók is részt vettek. A szondát szállító európai gyártmányú hordozó rakétát a francia Guyanában található Koroui űrközpontból indították útnak. A 6,4 méter magas és 4,1 tonna tömegű szonda a tervek szerint 2025. december 5-én érkezik meg a Merkurhoz, ami a naprendszer legkisebb bolygója és a naphoz a legközelebbi. A szonda két műholdból áll, ezek akkor elválnak egymástól és két pályán keringenek majd, hogy a bolygó mágneses mezejét tanulmányozzák. A szonda fejlesztésében magyar kutatók is részt vettek, az eszközt működtető alacsony feszültségű tápegységet a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont mérnökei fejlesztették, ahogy a Beppi Calambó szimuláló környezetét is. A szondát Giuseppe Beppi Calambó olasz matematikusról és mérnökről nevezték el. Elindult át egy űrszonda a Merkurhoz, várhatóan 2025. decemberében érkezik meg a naprendszer legkisebb bolygójához. És most következik egy időutazás, aminek még világrekordere is van. Gennady Padalka, orosz űrhajós 2015. szeptemberében tért vissza a Földre utolsó űrútjáról. Az orosz légierő ezredese 17 év alatt 5 űrrepülésen vett részt. Összesen 878 és fél napot töltött az űrben, amivel rekorder. Még a második helyezett Yuri Malenchenkóra is több mint 50 napot ver az űrben töltött idejével. De Padalka nem csak emiatt érdekes, hanem azért is, mert ő az időutazás világcsúcs tartója. Ráadásul az időutazás izgalmasabb formáját hajtotta végre. 22 ezred másodperccel a jövőbe ment, vagyis hajszányival fiatalabb, mintha végig a Földön maradt volna. De hogy miért is? Minden Albert Einstein relativitás elméletére vezethető vissza. Einstein már a 20. század elején rámutatott, hogy a tér és az idő nem függetlenek egymástól, sőt, az idő valójában a téridő egyik dimenziója. Minél nagyobb tömegű egy test, annál nagyobb a gravitációs ereje és annál jobban torzítja a téridőt, ez az idődilatáció gravitációs változata. Emiatt a magasban gyorsabban jár az óra, mint alacsonyabban. De hasonló jelenség lép fel a gyorsan mozgó testeknél is. A GPS műholdakat pont az idődilatáció ellensúlyozása miatt kell minden nap újraállítani. Márpedig az űrhajósok elég gyorsan mozognak a Föld körül. A nemzetközi űrállomás például 28.160 km/órás sebességgel kering. Einstein relativitás elmélete pedig kimondja, hogy a gyorsan mozgó tárgyaknak, személyeknek lassabban telik az idő, mint az álló helyzetben maradóknak. Ezért nőtt meg például a korkülönbség pár millisekundummal az amerikai Kelly ikrek között. Scott ugyanis 520 napot töltött az űrben, még testvére nem. Gravitációs idődilatációval találkozhatunk egyébként a Csillagok között című filmben is, a Gargantua a fekete lyuk mellett, Miller bolygóján. Ott minden egyes óra 7 évnek felel meg a Földön, ezért is kell sietniük a szereplőknek. A filmben ezt egyébként zseniális megoldással érzékeltetik. A jelenet közben a háttérben végig hallható metronóm 1,25 század másodpercenként kattan egyet. Minden egyes kattanás egy földi nap elteltét jelzi. De visszatérve Padalkára, az űrhajós 878,5 napos rekordja egyelőre nincs veszélyben. A második legtöbb időt űrben töltő még aktív kollégája, Alexandre Caleri, 109 nappal van lemaradva tőle, és jelenleg nincs is az űrben, úgyhogy nem kell aggódnia az időutazós világrekordján. És az űrből rövidesen visszatérünk a Földre a folytatásban. Szabályos négyszögletes jéghegyre bukkantak az Antarktiszon, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy meghökkentő hangot rögzítettek, szintén az Antarktiszegét vizsgálva a tudósok.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Szabályos négyszögletes jéghegyre bukkantak az Antarktiszon, ez tehát a következő témánk. Repülőszőnyekhez hasonló, tökéletesen négyszögletes jéghegyre bukkanta a NASA, vagyis az Amerikai űrkutatási hivatal kutatócsoportja. A felfedezés a még sokat látott szakembereket is meglepte. Túlzás nélkül is meghökkentő felfedezésről szóló dokumentációt tettek közzé, egy olyan jéghegyre bukkantak, amely nem csak hogy teljesen lapos, többszöri ránézésre is olyan érzése támad a szemlélőnek, mintha emberi kezek faragták volna ki. Kétféle jéghegy típus létezik, az egyik a mindenki által ismert fajta, amikor a jéghegy szót hallja, és van az úgynevezett tabular, vagyis táblás jéghegy, mint a most felfedezett darab is, amely az óriási Larsen C szelfjégről szakadt le. és nem kevésbé meghökkentőbb, mint a furcsa zaj, amit szintén az antarktiszi jégvizsgálatakor fedeztek fel. Erre rövidesen visszatérünk. A leolvadás, leszakadás mondhatni természetes folyamat, amelyet a nagyra nőtt emberi körmökhöz lehet hasonlítani. Idővel az is egyszerűen letörhet, és ugyanezt történt a NASA emberei által megtalált hatalmas repülőszőnyekhez hasonlító jéghegyel is. Hogy pontosan mekkora, azt nehéz megmondani, becslések szerint ugyanis csak mindössze 10%-a tűnik ki a vízből, a többi pedig a felszín alatt van. És most térjünk vissza akkor a már említett meghökkentő hangokhoz, amelyet akkor rögzítettek a tudósok, amikor szintén az Antarktisz jegét vizsgálták. A kutatók éveken át figyelték a földköpenyt és a földkérget a rossz szelfjég alatt, ám az eredetileg elgondolt eredmények helyett valami egészen más tapasztaltak. Nem ritka, hogy az Antarktisz jegét vizsgálva valamilyen érdekes hangot sikerül rögzíteni. A déli sarkvidéken hallhatták már a tudósok az olvadás miatt a mélyből feltörő több ezer éve ott nyugvó buborékok hangját, vagy éppen a leszakadó jégtáblák miatti recsegést, ropogást. Ezúttal egy nagyon különös hangot sikerült rögzíteniük az ultraérzékeny szeizmikus szenzoroknak köszönhetően, amelyeket még 2014-ben telepítettek, hogy tanulmányozzák a földkérget és a földköpenyt. Bíztak benne, hogy az évszakok változásával esetleg a jégtömegének változását is lehet mérni. Ehelyett azonban magas frekvenciájú szeizmikus hullámokat rögzítettek a műszerek a néhány méteres hórétegben. Az adatokat mostanra elemezték ki és írtak róla publikációt, néhány az évek alatt rögzített hangot pedig össze is vágták. Íme hallgassuk meg, hogy hogyan is szól az antarktiszi jég. Ilyen hangot hallott tehát az antarktiszi jég. Nos, ami a felvételen hallható, az a jégpáncél felett található oromhó hangja, amit a szél és a hőmérséklet változás is képes befolyásolni. A hang frekvenciája megváltozott, amikor egy vihar vonult át a jégpáncélon, de a legérdekesebb az volt, amikor 2016. januárjában a meleg miatt 0 fok fölé kúszott a hőmérséklet. Az olvadás miatt ugyanis a hó lelassította a rajta áthaladó hullámokat. Ami viszont még ennél is fontosabb, a hang nem változott meg ismét, még azután sem, hogy a hőmérséklet újra lehűlt. Mindez azt jelzi, hogy ami egyszer megváltozott a felmelegedés miatt, már nem nagyon fog visszaalakulni. A hóolvadása az egyik legfontosabb tényező a szelfjég destabilizálásában, ami felgyorsítja a jég óceánba csúszását. A rossz szelfjég megállíthatatlanul olvad, köszönhetően az egyre melegedő tengeri áramlatoknak. A térség megolvadása 10 cm-rel emelheti a tengerszintjét. Meglepő hangot ad ki tehát az antarktiszi jég, erről szóltunk az elmúlt percekben, és ha már említettük a felmelegedést, illetve a tengerszint emelkedést, némileg kapcsolódunk majd a következő percekben is ehhez a témához. Sárgarépa felhasználásával hoztak létre ugyanis környezetbarát betont. Ez az egyik témánk, és beszámolunk arról is, hogy elkészítik a Titanic pontos mását, amely vízre is száll. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy sárgarépa felhasználásával hoztak létre környezetbarát betont az angliai Lancasteri Egyetem kutatói, akik szerint a fejlesztésük segíthet visszaszorítani az építőipar szén-dioxid kibocsátását. Arra jutottunk, hogy ez az új anyag már kis mennyiségben felhasználva is 80%-kal képes növelni a beton erősségét, mondta el a kutatást vezető Mohamed Shafi, aki kollégáival egyszerű konyhai mixert használva keverte össze a zöldségnövény bizonyos részecskéit betonnal. A sárgarépa hozzáadása megakadályozza, hogy repedések keletkezzenek a betonon, ami azt jelenti, hogy kevesebb cementre van szükség kötőanyagként. A Nemzetközi Energiaügynökség becslései szerint a cementgyártása felelős a globális szén-dioxid kibocsátás 7%-áért. Noha a répát majdnem teljes egészében víz alkotja, ám a benne lévő cellulóz révén mégis merev és ropogós. Bár a cellulóza a fában is megtalálható, könnyebb kivonni a zöldségekből, és tekintve, hogy a mezőgazdasági termelésben hatalmas mennyiségű zöld hulladék halmozódik fel, ezért olcsó és környezetbarát forrását jelenti ezen rostoknak. A szakemberek szerint mindössze egy kis mennyiségű cellulózis elegendő ahhoz, hogy megváltoztassa a víz viselkedését a cement keményedésének folyamatában. kémiai reakció megy végbe a rostok és a cement között. Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy nagyjából fél kilogramnyi répa nanóanyag hozzáadásával csak nem 10 kg-mal csökkenthető az egy köbméternyi betonhoz szükséges cement mennyisége. A kutatócsapata cukorrépa rostjait is kipróbálta már a keverékben, amelynek tesztelését folytatja a jövőben. Ennyit a sárgarépa betonról, és folytatjuk a műsort egy másik érdekességgel. Elkészítik a Titanic pontos mását, amely vízre is száll. Ha minden a terv szerint alakul, 2022-ben vízre szállhat a legendás óceánjáró utódja, a Titanic 2, amely pontosan ugyanúgy néz majd ki, mint az akkor már 110 éve elsüllyedt monstrum. Az új Titanic megálmodója szerint sokkal biztonságosabb lesz. Cliff Palmer évekkel korábban furcsa ötlettel állt elő, ugyanis meg akarta építeni az első útján elsüllyedt gőzhajó a Titanic életnagyságú mását. A projekt 2012-ben került először a tervezőasztalra, pénzügyi gondok miatt egy ideig azonban szüneteltetni kényszerültek. Most azonban ismét elővették az ötletet. Az új monstrumot megálmodó Cliff Palmer ráadásul nem csak replikát kíván megépíteni, a hajó még útvonalában is azonos lesz a több mint 100 évvel ezelőtt elsüllyedt előddel. Vagyis a Titanic 2 ugyanúgy Southamptonból indul útjára, a végállomás pedig New York lesz. Némi eltérés azért mutatkozik egy röpke kitérő erejéig, Dubajban is megfordul majd. Az első vízleszállása a tervek szerint mostantól számítva 4 év múlva várható. Az új hajó tervezője ígérete szerint ugyanazt a luxust biztosítja majd utasainak, akárcsak az első Titanic. Az előzőhöz hasonlóan még a személyzet is pontosan 900 főt tesz ki. De ezúttal sokkal nagyobb figyelmet fordítanak majd a biztonságra. Ennek egyike, hogy több mentőcsónakkal szerelik fel, de más életmentő eszközökre is számítani lehet. Biztos, ami biztos. Sajtóhírek szerint a hajó $500 milliárd, azaz mintegy 136 milliárd forintból épül. Megépül tehát a Titanic 2, amely ugyanazt az utat szeretné majd bejárni, amelyet elődje, és remélhetőleg nem süllyed majd el. Ami pedig a folytatást illeti, egy meglepő hír, a zsiráf foltjai határozzák meg az állat túlélési esélyeit. Erre jutott egy új tanulmány, hogy mi alapján az rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy a zsiráf foltjai határozzák meg az állat túlélési esélyeit. Az újszülött zsiráfok szép, foltos mintázata már azt is előrevetíti, hogy a borjú képes lesz-e túlélni a ráváró megpróbáltatásokat, vagy sem. Egy új tanulmány szerint az afrikai szavanna legmagasabb és egyik legkecsesebb állatfaja foltjait az anyjától örökli. A Pennsylvániai Egyetem kutatói bizonyosságot találtak arra, hogy a zsiráfok foltos mintázata szinte pontosan másolja az anyjájét. Az állat ráadásul kétféle módon is örökölheti ezeket a pettyeket. A foltok körvonalai és simassága nagy valószínűséggel mutat hasonlóságot. Ezeknek a mérete és alakja szintén befolyásolhatja a borjú túlélési esélyeit a vadonban, mutatnak rá a kutatók. A zsiráfokat a tigrisekhez, zebrákhoz és jaguárokhoz hasonlóan foltok tarkítják. Ezek elsősorban a testhőmérséklet szabályozásában jutnak kiemelt szerephez. A foltok segítenek más állatoknak jelezni, hogy ugyanahhoz a fajhoz tartoznak. A foltos mintázatokat továbbá álcázásra is használják. Egyik állat a vadászathoz, míg a másik a rejtőzködéshez. Ezek a minták ugyanis optikailag felosztják a testformát. Eddig csak találgattak a tudósok, hogy a zsiráfoknak miért vannak foltjaik, ezért úgy döntöttek, hogy felhasználnak minden rendelkezésükre álló adatot, hogy megkapják a válaszokat. Néhány kutató korábban azt állította, hogy az afrikai szavanna impozáns állatainak foltjai és csíkozásai csupán véletlenszerűek. Mások arra gyanakodtak, hogy a foltokat a környezeti tényezők befolyásolhatják. A Pennsylvániai Egyetem csapata úgy gondolta, hogy talán az örökléssel lehet kapcsolatban, és ráhibáztak. Az örökletes foltok bizonyításához a kutatók 2012 és 16 között fényképeket készítettek 31 zsiráfról és azok utódairól a kelet-afrikai Tanzánia területén. Számítógépes szoftver segítségével elemezték a képeket, amely segített nekik összehasonlítani az anyák és borjaik mintázatát. Mindehhez 11 tulajdonságot vizsgáltak, mint például a foltok alakja, mérete és színe. Két tulajdonság meglepő egyezést mutatott az anyja és a borjú között. ezek pedig a foltok körvonalai és a határaik simasága. Ezek egyértelmű bizonyítékot jelentenek arra, hogy a foltos mintázat a zsiráfoknál anyáról az utódokra öröklődik. Ezt követően azt is ellenőrizték, hogy a borjak foltos mintázata milyen mértékben segít az állatoknak belesimulni a környezetükbe. A rejtőzködés ugyanis kulcsfontosságú ahhoz, hogy el tudják kerülni a ragadozókat. Ezért a kutatók kiterjesztették a fényképes megfigyelést további 258 zsiráf borjúra. Ezeket évente 6 alkalommal fotózták a vizsgálat 4 éve alatt. Ezután matematikai elemzés alá vetették a fényképekre vonatkozó adatokat. Ezek az analízisek pedig lehetővé tették számukra, hogy megbecsülhessék annak a valószínűségét, hogy egy-egy borjú mennyi ideig képes életben maradni a vadonban. Úgy tűnt, hogy azoknak az állatoknak volt a legnagyobb túlélési esélye, amelyek nagyobb, szabálytalanabb alakú foltokkal rendelkeztek. Az eredmények nem arra utalnak, hogy maguk a foltok fontosak a túlélés szempontjából, hanem inkább arra, hogy a mintázatok közötti különbségek határozzák meg azt, hogy a borjak életben maradnak vagy sem. És bár a foltok elsősorban a rejtőzködést szolgálják, az az alatt megtalálható fejlett kis érrendszer abban is segíti a zsiráfokat, hogy leadják a felesleges hőt Afrika forró szavannáin. Az állat valamennyi foltja így különleges szerephez jut, és egyfajta hőablakként működve hűti a gazdáját. Érdekes tanulmány látott tehát napvilágot, amely szerint az anyától örökli a zsiráfa a foltjait, amely egyben meghatározza a túlélési esélyeket is. És ezek után a folytatásban egy páratlan régészeti leletről számolhatunk be rövidesen, ugyanis kincseket találtak a Leapa Dunánál Érden, hogy mik ezek, rövidesen kiderül. Maradjanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Szenzációs kincsekre leltek a régészek Érdnélhez, tehát a következő témánk. Színarany pénzérmék, különleges fegyverek kerültek elő a Leapa Dunából. Erről tartott sajtótájékoztatót a napokban Gulyás Gábor, a Szentendrei Ferenci Múzeum Centrum igazgatója, Kovács Katalin régészeti osztályvezető és Nagy Balázs régész numizmatikus. Mint kiderült, egy fémkeresős hobbi régész talált egy kolompot sárkányölő Szent György alakjával, és szólt a múzeumnak, hogy talán van itt más is. Azóta percenként kerülnek elő új tárgyak. Gyorsan kell kutatni, mert változik majd a vízállás. A leglogikusabb vélelmezés, hogy egy elsüllyedt hajó rakománya lehetett, amiket találtak. Megpróbálják kideríteni, hogy milyen hajók süllyedtek el az 1700-as évek derekán itt. Hogy melyik korban kell keresgélni, azt onnan tudják, hogy ebből a korból származnak a leletek. Legutóbb például egy 1743-as Mária Terézia korabeli érme került elő. Drónfelvétel is készült. Megpróbálták megnézni, hogy hol a roncs. Van tipp, úgyhogy búvár régész is merül majd. A Nemzeti Múzeumot nem számítva az ország legjelentősebb numizmatikai gyűjteménye lesz ezzel a Szentendrei Múzeumé. A Duna egyébként normál vízállásnál 10-15 méterrel van kijebb, mint most. Ahol a régészek dolgoznak jelenleg, az eddig mindig víz alatt volt, pontosabban a 40-es években volt ennyire alacsony a víz. A szakemberek már nagy számban szedtek össze érméket a parton. Önkéntes fémkeresősök jöttek segíteni, olyanok, akik amúgy is együttműködnek a múzeummal. Az első pillanatban nem tudták a régészek, hogy mivel állnak szemben. A felszín tele volt érmékkel, bárki szedegethette volna. Szerencse, hogy egy olyan ember találta meg az első leletet, aki kapcsolatban áll a múzeummal. A hordalék felső 30 centiében van most a leletanyag, ami egy kimosódás eredménye, ezért biztos, hogy nem a parton van a hajóroncs, hanem a vízben. Lapáttal átforgatják, fémkeresővel átnézik a földet, így haladnak sorra. Az első két napban 800-800 ezüst és aranypénzt találtak. Sok a külföldi veret, például 12. Kelemen pápa egyik vatikáni verete is előkerült. Ez ritka, Magyarországon nem is volt még ilyen lelet. Zürichi verett, holland dukát, magyar aranypénz is van. Ezek mind 22 karátosak, a 17.-18. Századból valók. Az ezüstpénzek között vannak tallérok, féltallérok, 30 krajcár, ezek főleg francia pénzek, például 14. Lajos verete. Ezen kívül váltópénzek is vannak, 1-2-3-15 krajcárosok. Magyar pénzforgalomban ezek nem nagyon voltak, mint külföldi érme. Sok vastárgy is van, fegyverek, hajóhoz köthető egyéb tárgyak, például kolomb, hajószegek, de van ágyugójó, tőr, sarkantyú is a leletek között. A régészek minél alaposabban, szisztematikusabban próbálják feltárni az érdi partszakaszt, versenyt futnak a vízállással. Azt tervezik, hogy a leleteket önálló kiállításon is bemutatják majd. Ehhez tudni kell, hogy mekkora lesz végül a leletanyag. Az biztos, hogy ezek nagyon alapos restaurálásra szolgálnak, úgyhogy reálisan 2020-ban tudnak kiállítást szervezni majd. A tervek szerint Érden is bemutatnák, és szeretnék máshová is elvinni. Szenzációs kincseket találtak tehát Érdnél, a Leapad Dunánál. Erről hallottak az elmúlt percekben. És ezzel a meglepő hírrel véget is ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk. Ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.